Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 62. Zsoltárunkat énekeljük. A 62. Zsoltárunkat, ami így kezdődik. Az én lelkem szép csendesen nyugszik csak az Úr Istenben. Foglaljunk helyet, testvéreim! Böjt második vasárnapja van, és az ilyenkor megszokott kedves kis verset hallgassuk meg.
Igaz mese a napsugárról. Ismerek egy fényes napsugarat, naphazája meleggel volt tele, naphazában otthon mégsem maradt.
Megyek, a virágot bejárom, hogy viruljon virág minden kopárágon, viruljon a virág mezőkön, déteken, hozzá el a tavaszt melengető fényen.
Szép napsugár felröppent a fára, simogatta a kis rügyeket lágyam, majd keltegette a kankalint ivolyát.
Kis ibolya dugt ki kék fejecskét, illatodat hinst szerte szét.
De se rügy, se virág nem ébredt. Szép napsugár, menj vissza az égre. Látod, hiába jöttél le. Ez a föld a halálbirodalma. Nem bírsz vele, túl nagy a hatalma.
Ha nem használ egy simogatásom, használni fog száz simogatásom. Elmegy a tél, fakad a rügy, majd minden élet. Halál felett győzni fog az élet. Egy meleg szó talán hiába, de száz meleg szó életre kelti fák rügyét és az illatos virágot.
Szép napsugár ágról ágra, virágról virágra jár, csak szólja kedves fényét.
Már minden rügy, minden virág ébredezik, nyújtogatja kis fejecskéjét.
Ismerek egy fényes napsugarat, naphazája meleggel volt tele, naphazában otthon mégsem maradt. Jézusunk az a fényes napsugár, ő mosolyog rátok, ti vagytok a szunnyadó virágok. Bár mindig virulnátok új életre, tárjátok ki szívetek előtte, így ad új életet az ő ereje.
Köszönjük szépen! Énekeljünk a 247. dicséretünket. Énekeljük el mindegyik versével. Imádandó Isten, e széles föld néked zsámolyod, és a menny fényes ülő széked.
Amen.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Drága testvéreim, Máté evangéliumának 8. részéből olvassuk Isten igéjét. Máté evangéliumának 8. részéből a 23. verstől a 27. versig. Máté evangéliumának 8. részében a 23. verstől így szól hozzánk Isten lelke. És mikor a hajóra szállt vala, követték őt az ő tanítványai. És íme nagy háborgás lőn a tengeren annyira, hogy a hajót elborítják vala a hullámok. Ő pedig alszik vala. És az ő tanítványai hozzá menvén felkölték őt, mondván, Uram, ments meg minket, mert elveszünk. És mondanékik, mit féltek, ó kicsinyítőek? Ekkor fölkelvén megdorgálta a szeleket és a tengert, és lőn nagy csendesség. Az emberek pedig elcsodálkoztak, mondván, kicsoda ez, hogy mind a szelek, mind a tenger engednek néki. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Drága Úr Jézusunk, köszönjük néked, hogy hozzád jöhettünk ma is templomba, közösségünkbe. Légy áldott, hogy megállhatunk a te szent színed előtt, és imádattal leborulhatunk, hódolhatunk neked, aki ad minden hatalom menjen és földön. Köszönjük néked, hogy néked énekelhettük az előbbi dicséretet is. Köszönjük néked, hogy nem csak hatalmas vagy, hanem szeretetteljes is vagy, bölcs is vagy, szabadító vagy, minden jónak a forrása és foglalata. Köszönjük néked, hogy vannak ilyen pillanatok az életben, amikor valóban odállhatunk eléd, megváltunk és Urunk elé, a világ ura elé. Kérünk arra most téged, hogy tekints reánk, tisztogass meg a szívünket minden bűntől, minden gonoszságtól, tisztátalanságtól, amivel akár ma is, vagy az elmúlt napokban bántottunk téged. Köszönjük a kegyelmet, amit te szereztél meg nekünk véres keresztfádon. Köszönjük, hogy belekapaszkodhatunk a kegyelem ígéreteibe, hogy aki megvallja és elhagyja bűneit, az bocsánatot nyer. Segíts bennünket és erősíts meg bennünket, hogy valóban el tudjuk hagyni a bűneinket, és jövő héten már ne kövessük el ugyanazokat, ki tudja hanyatszor. Köszönjük néked, hogy kérhetünk, hogy légy segítségül nékünk szent életet élni. Itt most azért állunk előtted, hogy adj nekünk belső erőt, elkötelezettséget, újítsd meg bennünk az irántad való bizalmat, reménységet, szeretetet. Kérünk, áldj meg bennünket. Köszönjük néked, hogy oltalmazó szereteteddel eddig is körülvettél bennünket, eddig is kősziklánk, oltalmunk és menedékünk voltál, hiszük, hogy az is maradsz, a jövőben is. Kérünk téged, hogy most is te takargass be bennünket, drága lelked által, takargass be hatalmas szerető kezeddel minnyájunkat. Köszönjük néked, hogy meghallgatod sóhajtásunkat és esedezésünket ma is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 246. éneknek a 4. versét énekeljük. Ó Szentlélek, kérünk tégedet, bátorítsad a mi szívünket. Isten tiszteletünk alapigéjét a 62. Zsoltárból hallgassuk meg, figyelemmel, alázattal leülve. A 62. Zsoltárban így szól hozzánk Istenünk igéje. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Dávid Zsoltára. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom, csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg fölöttébb. Meddig támadtok még egy ember ellen? Meddig törtök ellene valamennyien, mint meghanyatlott fal és dűlő kerítés ellen? Csak arról tanácskoznak, mi módon vessék őt le méltóságából. Szeretik a hazugságot. Szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. Szela. Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom. Ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem. Az én erős kősziklám. Az én menedékem Istenben van. Bízatok ő benne mindenkor, ti népek. Öntsétek ki előtte szíveteket. Isten, ami menedékünk, Szela. Bizony hiába valók a közembernek fiai, és hazugok a főembernek fiai, ha mérő serpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott jószággal ne kevékedjetek, a vagyonban, ha nő, ne bizakodjatok. Egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Tiéd, Uram, a kegyelem is. Bizony, te fizetsz meg mindenkinek az ő cselekedete szerint. Kedves testvéreim, 62. Zsoltár van előttünk, Dávid Zsoltára, Jedutunnak írta. Jedutun az egy ember volt, egy lévita, akit Aszáffal, Étánnal és Hémánnal együtt Dávid megbízott az Úr dicséretével, ahogy olvassuk az első krónika könyvében. Tehát Dávid őrá bízt ennek a Zsoltárnak az éneklését. A Zsoltárnak a mondani valója kapcsolódik az előző Zsoltáréhoz. Említettem már korábban, hogy a Zsoltárok, hogy követik egymást, mindegyik valahogyan kapcsolódik az előzőhöz. Itt is ez a helyzet. A 61. Zsoltárban látjuk, hogy Isten sziklának, menedéknek nevezi. Ebben a Zsoltárban ugyancsak szikla, menedék. Aztán a 64. Zsoltárban, 8. versben említi Isten kegyelmét. Itt a 62. Zsoltárban is Isten kegyelméről tesz említést. És vannak még más kapcsolódási pontok is, de azokat most nem akarom bővebben fejtegetni. A Zsoltár szerkezetét úgy tudjuk megállapítani, hogy három versszakból áll. Mindegyik versszak azzal a szóval kezdődik, hogy csak. Egy kis rövid héber szó. Második verstől az ötödik versig van az első versszak, Szelával végződik, aztán a hatodik verstől a kilencedik versig a második versszak, az is egy Szelával végződik, és akkor a harmadik versszak a 10-től 13. versig tart. Szeretném az ige hirdetésbe is ezt a struktúrát megtartani. Ami pedig a Zsoltárnak a fő mondani valóját illeti, az abban határozható meg, hogy Dávid, aki körül megint tombolnak az ellenségei, ez egy ilyen permanens, folyamatos dolog volt az ő életében, mégis Dávid ebben a közegben is teljes békességben van. Vannak zsoltárok, amik panasz zsoltárok, amikbe sír a lélek, vannak, amikbe Isten dicsőíti és örvendezik a lélek. Ebbe a zsoltárba a békességről, a belső békességről val Dávid, amit Istenben nyert meg. Nézzük akkor egy kicsit közelebbről az egyes versszakokat. Az első versszaknak azt a címet adtam, hogy bensőséges bizonyságtétel. Mert itt Dávid olyan személyesen szólal meg, és vall arról az Istenről, akiben ő megtalálta a biztonságát és a békességét. Nagyon fontos ebből a Zsoltárból összeszedegetni azt, amit ő Istenről mond. Mert látszik, hogy világosan ismeri az élő Istent a kijelentéséből. Nem találgat, hanem az Isten kijelentéséből látja, hogy kicsoda és milyen az Isten. Azt mondja róla, hogy övé a hatalom, mindenható Isten. Mindenható Isten. Hozzáteszi azt is, hogy övé a kegyelem is. Kegyelmes Isten, irgalmas. Bűnösökhöz megbocsátó, ellenségeihez is szeretettel fordul. Aztán hozzáfűző, hogy abszolút igazságos bíró, aki igazságot tesz. Aztán azt mondja, hogy ez az Isten, aki hatalmas, aki irgalmas, aki igazságos, ő a forrása az én szabadulásomnak. Mondhatnánk egy másik szóval, üdvösségemnek. De azt is mondja, hogy ő az én reménységem, a belévetett reménységem forrása is. Tőle van az én reménységem. Aztán azt mondja, hogy ő az én kősziklám, váram, menedékem, vagyis Isten védelmezőm. Ő a védelmező Isten. Ez a hatalmas, ez a végtelenül irgalmas, ez az igazságos. Ez az Isten az én oltalmazóm, védelmezőm. Mindezzel, amikor Dávid így beszél Istenről, testvéreim, megadja Istennek a dicsőséget. Amikor beszél Istennek a fenségéről, akkor megadja Istennek a dicsőséget. És nem is csak, hogy megadja Istennek a dicsőséget ez az ember, hanem azt is látjuk, hogy egészen személyesen rábízza magát, mert azt mondja, hogy te vagy az én kősziklám, az enyém vagy. Az én váram vagy, az én szabadítom vagy, az én dicsőségem vagy, az én menedékem vagy. Ő ebben az Istenben, akit a kijelentése alapján ismert meg hatalmasnak, végtelen irgalmasnak, igazságosnak, védelmezőnek, akitől van az üdvössége, a reménysége, ezt az Istentől elismerte személyesen az ő saját Istenének. Nem csak dicsőíti, hanem rábízza magát egészen. Odaadja neki az életét. És még ráadásul, ha elgondolkozunk ezen a csak szón, akkor ezzel azt vallja, hogy egyedül, csak is kizárólag Isten ilyen. Csak ő a mindenható, csak ő a kegyelmes, csak ő az igazságos, csak ő a szabadulás, az üdvösségnek, vagy a reménységnek, belévetett hitnek a forrása. Csak ő, egyedül ő, senki más, nincs párja. Ezt dicsőíti, ezt az Istent. Erre bízza magát Dávid ebben a Zsoltárban is. És amiki ezt megteszi, testvérek, az egyszerűen azt kezdi el érezni, hogy én bizony abszolút biztonságban vagyok. Biztonságban vagyok. Az életem teljes biztonságban van. És aki biztonságban érzi magát, innen már csak egy lépés, aki biztonságban érzi magát, ilyen biztonságban, annak a szívét betölti a nyugalom. Elcsendesül, mondja. Benned elcsendesül a lelkem. Az én zaklatott, szorongó, félő lelkem. Dávid itt nem a sátántól fél, nem démonoktól fél, nem a kárhozattól fél, hanem emberektől fél volna, akik körülveszik, de egyszer csak nem fél. Mert tudja, hogy ennek az Istennek az árnyékában van, és ez az Isten megvédi őt minden valódi problémától és bajtól és veszedelemtől. Kedves testvéreim, azt hiszem, hogy oda kell erre a dologra figyelnünk ma is. Mert egy olyan világban élünk, ahol hát valóban leskelődik ránk a sátán is, meg démonok is, meg a kárhozat is, meg az Isten ítélete is, de leselkedhetnek ránk akár emberek is. Földi rossz akarók. És az ember sokszor úgy érzi magát ebben a mostani világban, hogy mintha nagyon kitett el lenne az életem. És bármikor, bármi baj, tragédia történhet velem, szorongok emiatt, hogy mi fog történni, vagy egyenesen tényleg félek, rettegek valami rossztól, valami tragédiától. Hogyan találok én biztonságot? És biztonságban békességet, lelki nyugalmat. Hogyan találom én ezeket meg, ha nem úgy, ahogy Dávid? Nagyon fontos, hogy olvassuk az ígét otthon, és jöjjünk a templomba. És nagyon fontos, hogy keressük ott is a Bibliában otthon, meg itt is a Bibliában, a gyülekezetben, keressük Istennek a dicsőségét. És lássuk is meg. Nekem föl kell titeket újra meg újra világosítanom arról, hogy Isten van, létezik, él, és ő ilyen. Ő végtelen hatalmas, végtelen irgalmas, és igazságos, védelmet tud biztosítani nekünk, meg kell előtte hajolnotok, nektek is, nekem is, és neki kell adni magunkat egészen, oda kell bízni magunkat őre el. Ez egy szívbeli dolog, egy belső dolog. De aki ezt megteszi, az egyszerűen érezni fogja, hogy én biztonságban vagyok, és a lelkem elcsöndesül. Elcsöndesül. Olyan, mondja Dávid, mint hogyha egy sziklán állnék, amit körülnyaldos valamiféle áradat, szennyes áradat. Én meg ott állok a sziklán, ami meg nem moccan. Úgy érzem magam, mintha egy várba lennék, amit körülnyaldosnak az ellenséges seregek, de képtelenek bevenni. Úgy érzem magam, mint aki körül tombol a vihar, dörög az ég, a villámok csapkodnak, de a feje felett mégis biztos tető van. Ez a békesség, testvérek, nem az a békesség, amiről az emberek úgy beszélnek olykor. Ez nem a sztoikusoknak a békesség, akik próbálnak megvetni minden veszedelmet. És magukra erőtetnek valami látszólagos nyugalmat. Hát nincs is itt veszély. Legyünk békébe. Ez nem az a békesség, amit azok találnak meg, akik úgymond kimennek a pusztába, és magukba süppedve keresgélik az isteni létalapot magukba, meg az isteni szikrát, aztán ha megtalálják, akkor ilyen révült állapotba kerülnek. Ez nem ez a békesség. Nem az a békesség, amit Dávid tapasztal, amit a sorshívők megtapasztalnak, így kell lenni, a sors így akarta, nyugodjunk meg. Ez nem az a békesség. Itt arról van szó, hogy van egy Isten, aki olyan, amilyen, van egy ember, aki meghajol előtte, dicsőíti őt, és egyszerűen az az ember magát teljes biztonságban érzi, és a lelkét megszállja a csöndesség, a nyugalom. Ez egy másféle békesség. Olyan, mintha egy ilyen láthatatlan erőtérbe lenne. Ugye eszembe jutott, hogy az Izrael országának van egy úgynevezett vaskupolája. Biztos hallottatok már erről a rakétavédelmi rendszerről, amelyik úgymond arra hivatott, hogy az Izraelre kilőtt különböző rakétákat elfogja. Itt egy kupola van a nép fölött, hogy lehetőleg csökkentse az anyagi veszteségeket, vagy az ember életbe esett kárt. Hallottunk arról, hogy az amerikaiak is akarnak most egy ilyet csinálni. Ők aranykupolának nevezik. Ezért kell neki Grönland. De testvérek, itt nem arról van szó, hogy rakéta, fegyverek védenek bennünket, hanem arról van szó, hogy az Isten véd bennünket, a mindenható, a könyörülő, az igazságos bíró, a védelmező, ő véd minket, és ő mindennél nagyobb, mindennél erősebb. Dávid annyira nyugodt ebben a helyzetben, hogy megkérdezi az ellenségeit, akik körülötte tombolnak. Itt nem az ellenségeiről beszél Istennek, hanem az ellenségeit szólítja meg szemtől szemben, mert nem fél tőlük, és már-már kihívóan szól hozzájuk. Miért támadtok ellenem? Hát mit gondoltok ti? Azt gondoljátok, hogy engem, akit az Úr véd, engem elintézhettek? Megpróbáltok letaszítani engem, mint amikor bontanak egy házat, és már inog-binog a fal, és akkor meglökik, hogy leboruljon. Megpróbáltok engem eldönteni, leborítani, a földre vinni. De hát engem ő oltalmaz, és biztonságban vagyok, és békességem van. Nem félek tőletek. Nem félek tőletek, mert nyugalmam van. Lelki békém van. Ez, testvéreim, egy csodálatos tapasztalat, és ismétlem csak, hogy nekünk is meg kell valahogy tanulnunk Dávidtól ezt a dolgot, mert tényleg nem élünk egy veszélytelen világban. Mindenféle veszélyek vannak, testvéreim. Nagy veszélyek leselkednek ránk. Sötét szörnyek mozognak az árnyékban. Magunk se tudjuk, mekkora veszély leselkedik ránk. Persze vannak, akik azt mondják, hogy ugyan már, nincs itt semmi baj. Eszembe jutnak mindig a zsidók ilyenkor, akkor a proféták odálltak eléjük, azt mondták az északi országrésznek, hogy vigyázzatok, jönnek az asszírok. Ugyan már, ne riogassatok itt bennünket. Aztán megjöttek az asszírok, nem maradt kőkövön. Aztán pár év múlva, vigyázzatok, mert jönnek a babilóniaiak. Ugyan már, nem jönnek ide a babilóniaiak, hogy jönnének már ide. Aztán megérkeztek. Aztán következett egy nép deportálása. Vigyázni kell, testvérek, mert vannak látók. És ha a látók esetleg mondanak valamit, nem árt odafigyelni. Pláne, ha mi vakok vagyunk. Nagy veszélyek vannak itt, testvérek. Emberileg is nagy veszélyek vannak. És szellemileg is nagy veszélyek vannak. És lelkileg is óriási veszélyek vannak. És egyáltalán nem vagyunk biztonságban, csak egy helyen, testvéreim. Csak egy helyen. Az Úrnál. Az Úrnál, ha látjuk az ő dicsőségét, és elismerjük azt, hogy ő a hatalmas Isten, ő az igazságos ítélőbíró, de ő az irgalmas Isten, és ő a védelmező Isten, akitől minden jó származik az életünkbe. Ha oda bízzuk magunkat reá, meghajolva az ő dicsősége előtt, és oda békülünk, akkor a szívünk, életünk biztonságba kerül, nem is csak a földi életünkre, hanem örök biztonságba kerülünk, örökké való biztonságba kerülünk, és a lelkünk megnyugszik. Valahogy, mint hogyha elfújnák belőle a félelmet, a szorongást, az aggodalmat. Békesség vesz erőt a lelkünkön. Nincs más ilyen védelem, testvérek, és ezért nincs más ilyen biztonság, és nincs más ilyen békesség. Csak Istenben nyugszik meg a lelke, mondja Dávid király, akinek volt testőrsége, nem is akármilyen, akinek hősei voltak, akinek hadserege volt, az se volt semmi. Nagy hadserege volt. Aki maga is erős ember volt, de mégis azt mondja, hogy nem ezek adnak nekem biztonságot és békét, hanem csak az Isten ad nekem. És jó, hogy van egy miniszterelnökünk, aki védi az országunkat. Jó, hogy van hadseregünk. Jó, hogy vannak ilyen emberek, akik még odaállnak mellénk. És védőkezet próbálnak fölénk terjeszteni. De akkor is nem őtőlük jön a biztonságunk, hanem a biztonságunkat és a békességünket a szívünkben Isten garantálja. a hatalmas, az igazságos, a könyörülő, a védelmező. Ha tetszik nekünk, testvérek, ha nem, ő garantálja. Dávid erről vall, és nekünk is nagyon-nagyon komolyan meg kell fontolnunk ezeket a személyes bizonyságtétel szavait, mert így tör be a szívünkbe és az életünkbe a biztonság érzete, ami nem csak egy érzet, hanem egy valóságos biztonság, és a lelki csöndesség és nyugalom. Valahogy eszembe jutott Jézus erről az egészről, mert ott is valami hasonló helyzetben volt, hogy beszállt a genezáreti tavon abba a bizonyos kis halászhajóba, aztán elindultak valahova, mire kitört a vihar. És mindenki már kétségbe volt esve, az összes tanítványok, hogy ott fognak meghalni. Jézus meg mit csinál? Alszik, de olyan mélyen, hogy föl kell ébreszteni, mert a viharval hallottatok már vihart. Az nem csöndes kis játék. Pláne azon a kis tavocskán a nagyon heves viharok tudnak pillanatok alatt kialakulni. És Jézus ebben a csattogásban, ebbe a hullámverésbe, meg mennydörgésbe békésen szunyókál. Alszik mélyen. Ments meg minket, mert elhal, meghalunk. Ébredj, akkor föláll Jézus, kicsinyhítőek. És lecsöndesíti, és mit olvasunk? És lőn nagy csendesség. A természetben is, meg a lelkekben is. Lőn nagy csendesség. Az a nagy csendesség, ami Jézusban volt. Az a lelki nyugalom. Mert ő tudta, hogy kinek az árnyékában nyugszik. Mindegy, hogy mi van körülöttünk. Ha az ő árnyékában nyugszom, akkor biztonságban vagyok, örök biztonságban, emberektől, vagy akár szellemi, sötét erőktől és hatalmaktól is, és a lelkembe csöndesség lehet. Minden fölülhaladó békesség. És ez a békesség, az testvérem, amit az Úr Jézus oda is hagyott a tanítványainak, azt mondta nekik, hogy én békességet hagyok nektek, az enyémet hagyom nektek. Ne féljetek. Ez a Dávidnak is, és a Dávid fiának is a titka, hogy Isten dicsőségét látja, ismeri, elismeri, rábízza magát erre az Istenre, és akkor a lelke biztonságba kerül, és megnyugszik, elcsöndesedik. Csak ő tudja ezt nekem megadni, mondja Dávid. Csak egyedül ő. Miután ezeket így megértettük, jön a második verszak, a 6. verstől a 9. versig. Látjuk, hogy Dávid beavat a lelki nyugalmának a titkába, aztán jön egy felszólítás önmagához először, aztán a népekhez. Először önmagához fordul Dávid a 2. versben, és felszólítja magát arra, hogy no, csak Istenben nyugodj meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő a kősziklám, megint elkezdi sorolni. Szabadulásom, oltalmam, dicsőségem, kőszírtem, menedékem. Milyen felsorolás, ugye? Lelkem, ne feledd el én lelkem. Ő a te biztonságodnak a kulcsa, és ő a te lelki nyugalmadnak a forrása. Ez egy nagyszerű prédikáció Dávidtól önmagához. És itt azt mondom nektek, hogy próbáljátok ki ti is. Próbáljuk mi is ezt a dolgot. Prédikáljunk már a lelkünknek, testvérek. Beszéljünk magunkhoz, és bátorítsuk önmagunkat arra, hogy lásd Isten dicsőségét, én lelkem. Lássad már. Látod ki ő? Ő a te kegyelmes, hatalmas, igazságos védelmeződ. Hát nem tőle származik az, hogy te tudsz benne hinni? Nem tőle származik az üdvösséged, a dicsőséged? Nem ő a te védelmeződ, a te megtartód? Hát nem ő, hát bízzál benne, én lelkem. Csak ő benne bízzál. Ne csak én mondjam ezt magamnak, ti is mondjátok magatoknak. És én, amikor mondom, én is mondom, hogy ti mondjátok magatoknak. Beszéljetek erről magatoknak. Prédikáljatok magatoknak, ne csak engem hallgassatok, vagy nem tudom kit. Dávid önmagát intette abba, hogy csak ebben az Úrban bizakodjél lelkem, mert ez az egyetlen lehetőséged. És akkor biztonságban vagy, és nyugodt vagy. Aztán ezek után, miután így magának prédikál Dávid, akkor odafordul a népekhez. Szírtelen úgy kitágul előtte, nem is csak a maga népéhez fordul, hanem minden népekhez fordul. Egyetemes felszólítást intéz mindenkihez. És mit mond mindenkinek? Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek. Ezt mondja nekik. Bízzatok ő benne mindenkor, ti népek. Bízzatok az Úrban, mint ahogy én is bízok itt személyesen. Ti is ezt tegyétek. Minden népek, minden nemzetek, minden nyelvek. Bizalmatok jeleként öntsétek ki előtte a szíveteket, mondja. Ez az áldozati szokás volt, az égő áldozatot, amikor bemutatták, akkor fölé, az áldozat fölé oda öntöttek egy kehelyből bort. Ital áldozatot is bemutattak. És azt a bort, amikor kiöntötték, akkor teljesen kiöntötték, az utolsó cseppig. Ez egy jelkép volt, hogy aki az áldozatot bemutatja, az Istennel megbékül, és egészen odaadja magát neki, mindenestől odaadja magát neki. Ez, hogy öntsétek ki a szíveteket, ez nem azt jelenti elsősorban, hogy az imádságban mondjatok el mindent Istennek, hanem azt, hogy adjátok neki a szíveteket és az életeteket. Egészen maradéktalanul, az utolsó cseppig, testeteket, lelketeket szolgáltassátok ki az Istennek. Mert ő a mi, mondja, menedékünk. A miénk, nem csak az enyém, a miénk, mindenkié. Bízzatok benne, öntsétek ki neki a szíveteket, adjátok neki az életeteket, béküljetek hozzá. Mert ő a mi menedékünk, a miénk. Hát ez szól hozzánk, testvérek. Ez a dávidi felszólítás, vagy Dávid fiának a felszólítása már. Az Isten lelkének a biztatása. Van-e fülem, van-e fülünk meghallani? Hát legyen. Ne csak ez a fülünk, hanem ez a belső fülünk is. Bárcsak megnyílna, és meghallanánk ezt a fajta evangelizációt, mert ez egy evangelizáció. Bízzatok Istenben, bízzatok az ő beszédeiben, bízzatok az ő kijelentésében, bízzatok az ő evangéliumában, ami arról szól, hogy Krisztus érdeméért, Krisztus véréért elfogad benneteket, és szeret benneteket, és magához ölel benneteket. Teljesen ingyen, kegyelemből. Öntsétek elé a szíveteket, és adjátok neki magatokat, mert ő a mi menedékünk. Magyaroknak is ő a mi menedékünk. Egy magyar embernek is ő a menedéke. Tegyétek azt, amit eszembe jutott Sámuel prófétának az édesanyja, Anna. Elment a templomba, nem volt neki gyermeke, és akkor azt olvassuk róla, hogy ő kiöntötte a szívét az Úr előtt. Mert Istentől kért egy gyermeket, de az több volt, mint hogy csak egy gyermeket kért Istentől. Hanem egészen rábízta magát Istenre. Ha lesz gyerekem, lesz, ha nem lesz, nem lesz. Sírva, zokogva tette meg, de megtette. És mi miért nem tehetjük meg? Miért nem mehetünk imádságba? Miért nem mondhatjuk az Úr Jézusnak, hogy itt vagyok, Uram? Te biztattál engem, hogy bízzak benned. Jövök hát, és kiöntöm előtted a szívemet, sőt, neked öntöm áldozatodra, a Krisztus áldozatára hálából odaöntöm az életemet én is. Fogadj el engem. Egészen, testestől, lelkestől, a te irgalmadból, a te szeretetedből. Mert te vagy az én menedékem. Az én menedékem is. A miénk is, de az enyém is. Olyan csodálatos, testvérek, ez a második vers, amiben Dávid először önmagához prédikál, hogy te él lelkem, nehogy elfelejtsd, kicsoda az Isten, és hogy bíznod kell benne, mert így maradsz meg biztonságban, és így lesz lelkednek nyugalma, de úgy odafordul, hogy nem csak én vagyok itt, hát itt vannak még a népek is, nem csak az enyém, a többiek is, ti is, mert titeket is Isten teremtett, egytől egyig, ti népek. Egy Istenünk van minnyájunknak, egy menedékünk van minnyájunknak, nem Allah, meg nem tudom kinek micsoda, hanem egy, az Izrael istene, a világ istene. Bízzatok benne, öntsétek ki a szíveteket előtte, mert ő a mindnyájunknak a menedéke, örök menedéke. Nála találunk békességet, ami nyugtalan, félelmes lelkünknek. És végül, testvéreim, a harmadik verszakhoz térjünk, az a 10. versről a 13. versig tart, amiben egy komoly intelmet mond Dávid. Ugyanis erősen óvja a Zsoltár hallgatóit attól, hogy Isten helyett bálványokban bízzanak. Sajnos igaza van Calvinnak, aki azt mondta, hogy az ember szív az egy bálvány gyár. Folyamatosan gyártjuk az Isten pótlékokat magunknak, aztán ezekben bízunk, ezektől várunk mindent. Ez a bálványimádás mindnyájunk szívének a nagy kísértése. Már Dávid idejében is így volt. Előtte is, utána is, ma is így van. Semmi nem tűnik nehezebbnek, testvérek, egy ember számára, mint hogy egyedül Istenre tekintsen, lássa az ő dicsőségét, meghajoljon előtte, oda bízza magát, és megnyugodjon az ő jelenlétébe. Nem. Ez magunktól igazából egyáltalán nem megy. Ez azért mondja Dávid, hogy tőled van az én reménységem, az én beléd vetett hitem is tőled van. Ő kell rajtunk segítsen, hogy ezt megtegyük. De ő segít rajtunk, az ő igéjével és az ő lelkével, most is ezen van. Minden esetre az ember szíve ettől függetlenül hajlik a bálványok felé. És itt három bálványt nevez meg, amelyben nem szabad bízni. Az első, amit mond, az a 10. vers legelején van. Azt mondja, hogy bizony hiába valók a közembernek fiai, hazugok a főembernek fiai, ha mérő serpenyőbe vettetnek, mind alább valók a semminél. Ne bízzatok az emberekbe. Ez egy nagyon általános, nagyon sommás ítélet. A közemberekbe se bízzatok, mondja Dávid, vagyis a hétköznapi emberekbe, de a főemberek fiaiba se, a főemberekbe se bízzatok. Mert miért? Mert azt mondja, hogy hazugok és üresek. Hazugok és üresek, hiába valók és hazugok, mind, mondja. Ne bízzatok bennük. Nem azt akarja mondani, hogy egyáltalán ne bízzanak az emberekbe, hanem azt, hogy nehogy Isten helyett az emberekbe vessék a bizalmukat. Nehogy Isten helyett az emberekbe vessétek. Bízzatok az Úrba mindenkorti népek, és ne bízzatok az emberekbe. Se a nagyokba, se a kicsikbe. Mert az emberek hiába valók, üresek, és hazugok, és azt majd hozzátesz még valamit, ráadásul az Isten mérleg serpenyőjében, mint egy lehelet. Mulandók. Mulandók. Az emberek, mondja Dávid, nincsenek abban a helyzetben, hogy megadják nektek azt a biztonságot, amelyben a lelketek megnyugodhat. Magyar Péter nem tudja megadni, Orbán Viktor se tudja megadni, testvérek. Senki nem tudja megadni. A feleségem, a férjem se tudja megadni. A gyerekem se tudja megadni. A bankszámlám se tudja megadni, arról majd mindjárt még beszélünk. Nem, nincsenek abban a helyzetben ezek, hogy bennünket biztonságba helyezzenek. Isten helyett. És aztán a mi lelkünk ott megnyugodjon az ő árnyékukban. Hogy lehetne? Ezért mondja Dávid, csak Istenben nyugszik meg a lelkem. Csak is. Aztán megy a másik bálványra, amit az emberek nagy előszeretettel ugye istenítenek. Azt mondja itt a Károli, hogy ne bízzatok a zsarolt javakban, de itt a szó, az itt szereplő héber szónak a jobb fordítása, vagy a tisztább fordítása az erőben. Ne bízzatok az erőben. A hatalomban. Ne bízzatok benne. Az ember, testvérek, régóta bízik a hatalomban, az erőben. Régóta. Mert mit lehet elérni a világban erő és hatalom nélkül? Semmit. Erőt kell alkalmazni, mert harc folyik, a létért való küzdelem, ugye? És ebben a létért való küzdelemben az erősebb marad fölül, a hatalmasabb marad fölül, és a többi elvész, a férgese kihullik. Hatalom kell, hogy még több legyen, hogy még több legyen, hogy még nagyobb legyek, még erősebb legyek. Hatalmat kell, erőt kell mutatnom mindenki felé, mert különben elsöpörnek. Rendelkeznem is kell hatalommal, akár testi erővel, ezért gyúrok. Lássák, hogy én aztán nem vagyok olyan könnyen elintézhető. Szellemi erő, szellemi hatalom is kell, mert én olyan okos vagyok. Hú, kell az okosságot begyűjtenem, a szellemi nagyságot, a szellemi erőt. Kell a lelki erőt begyűjtenem. Erősnek kellenem, ki kell gyúrni magamat testileg, szellemileg, lelkileg is. Mert csak az erős tud érvényesülni. Az erő segítségével próbálok meg istenkedni. Én. Mert ha gyenge vagyok, akkor nem vagyok Isten, de ha erős vagyok, akkor Isten vagyok. Olyanok lesznek, mint az Isten. Minél több erő, minél több hatalom. Ne istenítsétek meg a hatalmat, mondja Dávid. Mert bálvány lesz, és tönkre fog tenni benneteket. Tönkre fog tenni benneteket. Eltorzítja a gondolkodásotokat, a jellemeteket, az egész valótokat, és a legfontosabb, hogy ugyanúgy, mint ahogy egy emberekbe vetett bizalom elfordít Istentől, a valódi biztonságtól és békességtől, a hatalom is elfordíthat Istentől, és a valódi biztonságot és a valódi lelki nyugalmat nem tudja megadni senkinek. Nem alkalmas istenpótléknak a hatalom, az erő. És aztán jön a harmadik, az is ismerős nekünk, a harmadik bálvány, amire Dávid fölhívja a figyelmünket, a vagyon. A vagyon, a money, a pénz. Lehet szerezni becsületes úton, módon, lehet szerezni rablással, másokat kifosztva, becstelenül. Ne bízzatok a vagyonban, még ha növekszik is, ha duzzad, ha dagad, akkor se. Nem tud istenként funkcionálni ez sem, és nem fog nektek biztonságot nyújtani, akármennyi pénzetek van. És nem fog tudni a lelketek megnyugodni, akármennyi pénzetek van, sőt, ismerjük ezt a dolgot, testvérek, hogy az embert a pénz teszi bestiálissá. A pénz. Mert minden rossznak gyökere a pénznek a szerelme, a pénznek a bálványozása, mikor mindent ennek rendelek alá. Nem az Isten az első, a pénz az első, pedig nem képes. Nem képes engem biztonságba helyezni, és nem képes nekem lelki nyugalmat adni. Sőt, fölkavar, sőt, megtölt mindenféle hiába való és gonosz vágyakkal, indulatokkal, és rossz cselekedetekre is tud csábítani. Értitek, hogy Dávid rombolja a népében is, meg minden népbe a bálványimádásnak ezeket a formáit, amikor az ember az embert imádja, amikor az ember a hatalmat imádja, amikor az ember a pénzét imádja. És nem utogassunk másra, testvérek, én sem utogassak, ti sem utogassatok másra, mert ez rólam és rólatok szól. Nekünk se szabad bálványozni ezeket a dolgokat. Nem arra hív minket az Isten, hogy elkezdjünk mutogatni, hogy ki az, aki ilyet csinál, ugye? De én nem, de én is. Én is hajlok rá. Az én szívem is bálványgyártó. És újra meg újra le kell rombolja bennem az Isten ezeket a bálványokat, testvérek, az ő lelke által. És kell tudatosítsa bennem, és újra elsegítsen oda, hogy nincs más. Csak ő. Csak ő. Kizárólag ő. Egyedül ő. A dicsőséges Isten, akinek dicsőséget adhatok, akinek oda bízhatom az életemet a kezére, és aki meg fog engem védeni, biztonságba helyez, mert biztonságba helyezem azt, aki arra vágyik, mondja az Úr, és akkor a lelkünk ebben a biztonságban egyszer csak megnyugszik. És lehet tényleg, hogy ezt kellene valahogy jobban átélnünk, megtapasztalnunk, testvéreim. Nem ezt kéne? Különben csak zaklatottak vagyunk, szorongunk, félünk. Egy nyúl a mezőn, állandóan nézeget, hogy honnan jön, vagy egy vadász, vagy egy róka, vagy egy nem tudom milyen sasmadár fog rácsapni a fejére. Egy ilyen állandó feszültségbe. Fölrobbanunk, ha szól hozzánk valaki valamit. Attól is félünk, akit ő nem kéne. Futunk akkor is, ha nem kéne. Állandó panaszkodás, állandó szorongás, gyűlölködés, mert nincs biztonságban a szívem, az életem, és ezért nincs lelki nyugalmam se. Mert nem vagyok ott, ahol kéne. Természetesen, testvérek, értitek, hogy nem azt akarja mondani egyébként Dávid, hogy tényleg az emberekbe egyáltalán nem bízzatok meg, nem kell se pénz, se posztó, meg rossz a hatalom, nem. Az emberekbe lehet bízni bizonyos mértékig, nyilván így állunk hozzá az emberekhez, hogy valamennyire próbálunk bízni a boltosban, meg a vállalkozóban, meg a politikusban, meg mindenkibe. Meg nyilván, hogy szükségünk van pénzre, szükségünk van rá, nem tudunk máshogy élni, meg szükségünk van erőre is, meg hatalomra is, de ezeket nehogy megistenítsük, hanem az Istent istenítsük. Mert ez a Dávid mondása mögött egyébként felfedezhető az első parancsolat. Mindjárt az első parancsolat. Én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Hát ne legyen, mert különben nem lesz biztonságot se, meg békességet se. És nem lesz a biztonsági garanciád. Semmi. Egy van, ő. Nyilván, testvérek, még itt hadd mondjam el azért azt is, hogy nekünk mindent meg kell tenni azért, hogy emberek körülöttünk, akiket ránk bízott Isten, biztonságban legyenek. Tehát ezt nem akarja áthúzni Dávid. Jó kell értenünk, amiket mond. Nem arról van szó, hogy neki, mint királynak nem kell gondoskodni a népéről és a népe biztonságáról, amennyire csak tud. Akkor is, ha tudja, hogy Isten a mi oltalmunk. Nekem is meg kell tenni, ami rajtam áll. Ha valaki miniszterelnök, mindent meg kell tenni a népéért. Azért, hogy békességbe, biztonságba tudjon élni az a nyomorult nép. Ha valaki gyülekezetvezető, lelkész, presbiter, gondnok, mindent meg kell tennie, hogy a rábízottak békességben, biztonságban lehessenek. Ha családfő vagyok, mindent meg kell tennem a családom biztonságáért és békességéért. Aki nem csinálja ezt, az egy súlyos áruló. Az egy hazáruló, egyházáruló, családja elárulója, bárminek az elárulója. Aki kiszolgáltatja a veszedelemnek a rábízottakat. Nekünk védeni kell, de akkor is, testvérek, mindig tudhatjuk, hogy legyen a szó a családomról, vagy ha máshol vagyok, másokról, a gyülekezetről, vagy bárkiről, vagy az országról, azért az igazi aranykupola marad örökre egy valaki, az élő Isten, a kegyelmes, az igazságos, a végtelen hatalmú Isten. Igazából talán azzal fejezném be, hogy előfordulhat velünk is, hogy esetleg emberek törnek ellenünk, akár magánemberként, akár családként, vagy népként, országként. Előfordulhat velünk. De vannak még nagyobb veszedelmek is. Mert mit mond Péter apostol? Hogy a ti ellenségetek, a sátán ordító oroszlánként jár, körül keresve, ki te elnyeljen. Ő ellene ki fog megvédeni? Vaskupola? Rakétái? Vagy kicsoda? Vagy olvassuk a Szentírásba a még nagyobb veszedelmet, ami ránk leselkedik, az Isten haragja, testvérek. Az Isten haragja a bűneink, meg a hitetlenségünk, meg a bálványimádásaink miatt. Attól vajon kicsoda fog minket megvédeni? A pokoltól, a kárhozattól, amire rászolgálunk, a hitetlens. Ki fog megvédeni minket? Testvérek, egyedül egy valaki. Ő. Mindig idejük adok vissza. Egyedül Isten. A természet fölötti Szent Háromság egy örök Isten. A végtelen hatalmú, a végtelen irgalmasságú, szeretetű Isten. Az igazságos bíra, a mi kősziklánk, a mi kővárunk, a mi oltalmazónk, akitől van a hitünk, és van minden az életünkben, akitől van az örök életünk, a dicsőségünk is, csak ő tud megvédeni. Bízzatok ő benne mindenkor. Nála biztonságban vagytok, biztonságban vagyunk, és a lelkünk megnyugodhat. Kívánom, hogy a mi hitvallásunk is lehessen ebben a egyébként nyugtalan közegben, amiben élnünk kell az iskolában, meg a kollégiumokban, meg a munkahelyeken, meg nem tudom hol, álljunk oda és mondjuk el, ahogy Dávid elmondta, a nagy bizonyságtételt. Az én lelkem Istenben nyugodott meg, és benne csöndesült el, mert ő az én oltalmam. Legyen a mi bizonyságtételünk is ez. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy megszólíthatunk téged, a teljhatalmú Istent, megszólíthatunk téged a végtelen irgalmasságút, és téged az igazságos bírát. Jöhetünk hozzád, aki azt mondtad magadról, hogy megvéded a benned bízókat, nem csak emberektől, hanem a sötét erőktől is, sőt, még az Isten haragjától is. Jövünk hát hozzád, mert nincs máshova menjünk, nincs máshova menekülnünk. Jövünk hozzád, Urunk, és hittel szeretnénk kijönteni előtted a szívünket, vagyis neked adni magunkat, testestől, lelkestől. Segíts, hogy ez legyen az imádságunk most, és ha most nem tudjuk ezt így kimondani, akkor segíts, hogy minél előbb ki tudjuk mondani, és oda tudjuk adni magunkat te neked, a mi teremtőnknek, a mi megváltónknak, a mi üdvözítőnknek, a mi gondviselőnknek, a mi szerelmes Urunknak. Kérünk téged, hogy segíts bennünket egészen a te oltalmadban elrejtőzni, és add meg, hogy mi is átélhessük a léleknek, a szívnek azt a nyugalmát, amit Dávid is átélt. Ami benned is ott volt Jézusunk a viharban, tomboltak körülötted az elemek, de te mélyen aludtál, mert békességed volt. Add nekünk is ezt a természet fölötti, ezt a minden értelmet felülhaladó lelki nyugalmat, lelki csöndességet, mert szükségünk van rá. Fölemészti idegeinket, testünket is, az energiáinkat is, a félelem, a szorongás, a rettegés, a düh, és ki tudja még mi minden. Kérünk, hogy rombold le a szívünkben a bálványokat, segíts, hogy egyetlen embert se bálványozzunk, segíts, hogy a hatalmat se, meg a pénzt se, a vagyont se. Segíts, hogy ezek a helyükre kerüljenek az életünkben, és te is a helyedre kerülj, az egyedül téged megillető helyre. Köszönjük ezt a Zsoltárt is, köszönjük a tanítását, az intelmeit, a figyelmeztetést, a hívást. Köszönjük, hogy bízhatunk mi is te benned, drága Istenünk. Kérünk arról, hogy vigyázz gyülekezetünkre, és te légy fölöttünk védőkupola, te biztosíts nekünk védőernyőt, te áld meg a családokat, a gyülekezetünk családjait is. Te áld meg, Urunk, a kicsiket, a nagyokat, az időseket, a betegeinket. Kérünk téged, hogy könyörülj meg nemzetünkön is. Add, hogy az emberek ne más emberekbe bízzanak, ne a vagyonba, ne a hatalomba, hanem benne tudjanak bízni körülöttünk. Benned nyugodjanak el, csöndesüljön el a lelkük ezekben az ivataros időkben is, amikben élnünk kell. Köszönjük néked, hogy aki a te oltalmadban van, az semmi valódi nagy kár nem érheti. Segíts bennünket ugyanakkor, Urunk, hogy mi is meg tudjuk tenni a mieinkért azt, amit meg kell tenni, és adj bölcsességet vezetőinknek is, hogy ők is meg tudják népünk biztonságáért tenni azt, amit meg kell tenniük, vagy meg lehet tenniük. Köszönjük néked, hogy kérhetjük tőled a háborúknak az elcsitítását. Látod, hogy hol itt, hol ott lobbannak fel mindenféle szörnyű háborúk, csak kapjuk a híreket egymás után, megint emberek halnak, emberek százai, ezrei halnak meg fölöslegesen. Könyörülj meg és csöndesítsd el ezeket, Urunk, és ragyogjon föl a te dicsőséged a békességben. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző és megáldó pásztora. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle van az én szabadulásom. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, hogy az előttünk álló héten alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Ismertek ezek az alkalmak, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jelzem, hogy egy új alkalom indul a gyülekezetünkben hétfőnként, minden hónap első hétfőjén, tehát minden hónap első hétfőjén, délután 3:30-kor a nyugdíjas hölgyek tea délutánját tartjuk a Biblia körül. Remélem, jól fogalmaztam. Tehát Biblia körül nyugdíjas hölgyek tea délutánja. Szeretettel várnak a szervezők erre az alkalomra, már holnap is minden érdeklődőt. Tehát 3:30-kor holnap tea délután a Biblia körül hölgyeknek. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvéreim! A záró énekünk a 276. dicséretünk. Válaszoljuk ezt is, imádkozva Isten igéjére. Én azt gondolom, hogy ezt is a 62. Zsoltár ihlette, ezt az éneket is. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy. Énekeljük el mind az 5 versével, és utána a nemzeti imádságunkkal, a himnusszal zárjuk Isten tiszteletünket. himnuszunkat énekeljük. Áldás, békesség mindenkinek!